Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm szeretettel dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz!
Nagyon-nagyon elkényeztettél bennünket, fantasztikus történelmi könyv és filmritkasságok szerepeltek az elmúlt hetek repertoárján, most mi lesz?
Hát én úgy gondolom, hogy egy olyan filmet ajánlok, az Utolsó császár című filmet, amely hát szabályos díjesőben részesült annak idején, a forgatás idején, 1988-ban, tehát nem mai filmről van szó, 7 Oscar díjat kapott. De hát ezen kívül minden létező neves díjat kiosztottak neki, az Európai Filmakadémiát, a Golden Globe-ot. Az Utolsó császár nem más, mint az utolsó kínai császár. Pu Yi-ről van szó. Egy rendkívül látványos, nagyon szép film. Itt is csodálatos színészi alakításokról van szó. Eléggé didaktikusan, jól, de nem megterhelő módon magyarázza el a hihetetlenül bonyolult kínai történelmet. És éppen ezért, hogy egy kicsit azért érthetőbb legyen, hogy egy kicsit jobban a film mögé lássunk, ajánlom az Utolsó kínai császár voltam című könyvet. Ez a könyv, ez egy nagyon-nagyon érdekes könyv, mert ugye maga Pu Yi memoárja, tehát az utolsó kínai császárnak a memoárjai, és 1964-ben jelent meg Pekingben. Úgyhogy akkor még Pu Yi élt, és Pekingben élt, de változatlanul nem tudom megfejteni, hogy amikor egy könyvet magyarra fordítanak, ki az, aki eldönti, hogy mi legyen a magyar címe. Tudnék, az eredeti címe az, hogy Az életem első fele. És Pu Yi ezzel arra utalt, hogy ő akkor császár volt, most pedig egy kertész, egy botanikus kertész. Tehát a könyv igazi címe, hogy Az életem első fele, na most ehhez képest magyarra úgy fordították, hogy Az utolsó kínai császár voltam. Hát egyes szám első személyben ez azért még inkább merész dolog, hogyha egyszer maga a memoáríró nem így jelöli meg az ő maga művét. Ez azonban a munkából semmit nem von le, egy nagyon érdekes, sokszor, hát persze nagyon bonyodalmas leírás az utolsó kínai császárnak az életéről, a neveltetéséről, Kínának a korabeli történelméről, azokról szörnyűséges harcokról, amely Kínát közel 100 évig egy óriási káosz állapotába döntötték.
Nyilván nagyon sokan, akik szeretik a történelmet, már el is helyezték korban a regényt.
1908-tól 12-ig volt Pu Yi császár, nem sokáig, és hát ugye ebben az időben már nagyon érlelődött Kínában is a modernizáció iránti igény. Tehát azért a kínai értelmiség, vagy az értelmesen gondolkodó emberek is fölfogták, hogy ha nem modernizálódnak, akkor áldozatául esnek annak a féle rendkívül mohó imperialista törekvéseknek, amelyet az európai nagyhatalmak tanúsítanak. Erről a témáról nagyon sok szót ejtettünk, amikor Japánról beszéltünk, a Meiji forradalomról, illetőleg restaurációról, mert kínaiakkal ellentétben a japánok szinte egy éjszaka modernizálták magukat, aminek néhány éven belül az lett a következménye, hogy egyenrangú hatalomként tudtak viselkedni az európai hatalmakkal, és nem arról volt szó, hogy ők területükből hasítanak ki különböző értékes területeket, hanem ők hasítottak ki Kínából, illetőleg más országokból nagyon értékes területeket. A kínaiak viszont erre nem voltak képesek. Na most csak utalok Hongkong, Makao és a többi enklávéra, amelyeket ebben az időszakban szereztek meg az angolok, aztán a németek, de maguk a japánok is. És a film központi problémája az, hogy ezt a szerencsétlen, a csecsemőkort alig meghaladó fiatal gyereket egy sajátos megegyezésként ezek a kínai hadurak meghagyják a tiltott városon belül. Ő a tiltott városon belül császárként viselkedik, illetőleg akként nevelik, és abban a hitben tartják, hogy ő Kína császára, és hosszú időnek kell eltelni, míg rájön, hogy ő a falakon túl már nem császár, nem is léphet ki a városból, és hosszú időnek kell eltelni, hogy az nagyon konzervatívan gondolkodó réteg, aki a császárral foglalkozik, azok a tisztviselők, azok az eunuhok hozzájáruljanak ahhoz, hogy európai nevelőt kapjon Pu Yi, és megismerkedjen azzal a világgal, ami Kínán kívül van.
A film címe tehát, hiszen itt könyvről beszéltem, de alapvetően filmajánlóban vagyunk.
Hát a film címével nincsen probléma, mert az utolsó császár, és ez az angol címe is egyébként, az utolsó császár, itt a könyv címmel van szerintem probléma, mert ugye az életem első fele, ahogy Puyi ezt írja, magyarul az utolsó kínai császár voltam, a könyvhez egyébként nagyon nehéz hozzájutni. Én nagyon nagyra becsülöm az én könyvtáromban, főhelyen tartom ezt a könyvet, tényleg egy nagyon érdekes és egy antikvárium jutottam hozzá.
Hamarosan folytatjuk a történetet, a filmajánlót, az utolsó kínai császárról mesél nekünk dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai film és könyvajánló, de leginkább filmajánló rovatunkat dr. Téglás Péterrel. Az utolsó császár, én eltévesztettem az előző blogban, az utolsó kínai császárról beszéltem, de mondtad, hogy nem baj, mert tulajdonképpen a könyv címe ehhez, a film címe az, hogy az utolsó császár, de az utolsó kínai császárról van szó.
Nagyon érdekes sorsot mutat be. Tehát ugye egy elzárt körülmények között egy illúzióban fölnevelt fiatalemberről van szó, aki életének már egy viszonylag előre haladottabb szakaszában szembesül azzal, hogy ő nem császár, ő csak egy báb, és ugye Kínának arról az időszakáról van szó, amikor rendkívül éles hatalmi harcok dúlnak, ennek részletes ismertetésére nyilván nincs idő, meg hát egyébként nagyon bonyolult és összetett kérdések. Az a lényeg, hogy ez a szerencsétlen fiatalember a japánoknak kvázi fogságába esik. Üldözik, japánokhoz menekül, és a japánok nagyon lelkismeretlen módon Mandzsúlia elfoglalása után belőle egy báb császárt csinálnak, megkapja a császári rangot. Mandzsúlia Kínának északkeleti része, amely Oroszországgal, illetőleg abban az időszakban Szovjetunióval határos, egy nagyon gazdag tartomány. Egyébként a mandzsú császárok azok, akik uralkodnak egész Kínán, tehát ők mandzsú nemzetiségűek, ez egy komoly etnikai feszültséget is teremtett egyébként Kínában, és ezért jelölik ki egyebek mellett, ezzel ideologizálják meg, hogy Puyi lesz Mandzsúlia császára, holott ez már a japánok által, a Kvantum hadsereg által elfoglalt japán terület. Szörnyűséges dolgokat kell neki végrehajtani és jóvá hagyni Mandzsúliában báb császárként, és természetesen a bukás után őt háborús bűnösnek tekintik. Maga a film is azzal indul, hogy ugye 1945. augusztusában, amikor az oroszok megindítják a támadásukat a japán területek ellen, hát ez tulajdonképpen nem Japán, Mandzsúlia ellen indítják meg a támadást, úgy közbevetőleg említem meg, hogy Mandzsúlia akkora, mint Franciaország és Spanyolország együtt, tehát egy óriási, hatalmas területről van szó. Puyi elmulasztja, hogy időben meneküljön, a szándéka egyébként az volt, hogy Japánba menekül, így aztán orosz fogságba esik, a Szovjetunióba hurcolják, és 1953-ig ott tartják fogva. A film onnan indul, hogy Szovjetunióból visszaküldik a kínai háborús bűnösöket, és a vonat éppen behúz egy kínai városba, ahol hát nem túlságosan barátságosan fogadják ezeket az embereket, hát ezek ezettől természetesen miniszterek, magasrangú tisztségviselők vannak. És hát ugye Puyi, aki még az orosz fogságban is megőrzött valamit a császárságából, itt szembesül először azzal, hogy például nem tudja bekötni a cipőjének a fűzőjét, mert ugye mindenre volt szolga. Ha szolga nem volt, akkor valamelyik hozzátartozója segített neki. Tehát amikor ilyen mértékben szembesül a mindennapi élettel, azzal a mélységes ellenszenvvel, amivel őt ugye Kínában fogadják, és amilyen ellenszenvvel is brutálisan bánnak vele a kihallgatás során, egy öngyilkosságot kísérel meg, fölvágja az erejét, azonban szerencséjére vagy szerencsétlenségére megmentik. A későbbiekben ügyesen, azért hát ő egy intelligens, nagyon művelt ember, tisztában van a realitásokkal, itt a kommunistákkal ki kell egyezni, mese nincs, és nagyon-nagyon ügyesen jól védekezik, tényleg kitanulja a kertészmesterséget. Tehát azért a kínai császárból kertész legyen, azért ez még az emberiség történetében is, ahol aztán bővelkedünk fordulatokban, hát azért ez egy egészen fantasztikus fordulat.
Nekem a Benedek ellekmesek jutnak eszembe, ahol fordítva van, a kertészlegényből lesz királyfi, itt a császárból lesz kertészlegény, és ez valóság.
És ez teljes mértékben valóság, tehát kiegyezik a kommunistákkal is, egy ilyen propaganda figurát faragnak belőle, Ez egyébként a filmben már ennyire nincs kihangsúlyozva, tehát azért mutatják kertész ruhában, nincs kihangsúlyozva, és az a lényege, hogy ő elismeri a kommunista rendszert, ő behódol a kommunista rendszernek, és annak magasabb rendűségét maga is hirdeti, olyannyira, hogy ebbe az országos népi gyűlésbe, vagy nem is tudom, hogy minek hívják a kínai parlamentet, hát egy kicsit túlzás, de hát ők ennek tekintették, még oda is delegálják, tehát az utolsó kínai császár a kommunista parlamentnek lesz a tagja kertészként. Nyilvánvaló, hogy ezek a féle emberi hányódtatások, ezek a féle óriási éles fordulatok az ő sorsában és azokon, amiken keresztül megy, hát természetesen nem maradnak nyomtalan az ő szervezetébe, és viszonylag korán 1967-ben meghal.
Hamarosan folytatjuk az utolsó császár. Könyv megfelelője az utolsó kínai császár voltam története. Dr. Téglás Péter filmajánlójában vagyunk. Ez a film egyébként rengeteg Oscar-díjat elvitt, és szinte mindenféle díjat megnyert, tehát nem akármilyen filmről beszélgetünk, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk az utolsó császár nagyon nagy sikerű filmnek az ismertetőjét. Dr. Téglás Péter hozta ezt a filmet, és mesél nekünk róla. Mindig is szájtatva hallgatjuk a film és könyvajánlóidat, amiknek majdnem mindig valódi történet nyilván az alapja, és hát mondhatjuk, hogy az igazi valóságnál nincs érdekesebb forgatókönyv a világon.
Én magam is ragaszkodom ehhez, hogy beszéljünk a valóságról, kitalálni történeteket teljesen fölösleges, mert az élet olyasmiket produkál, amit hát az emberi elme úgy egyébként nem bírna kitalálni. Tehát az utolsó császár valóban egy páratlan történet. Ez a szerencsétlen fiatal ember, aki teljesen véletlenül lesz császár, az ő trónra kerülésének tragikus előzményei vannak. Tudnélik, a 19. század közepétől ugye már kezd Kína belecsúszni a káoszba. Erre az időszakra esnek a különböző ópiumháborúk. Tehát ugye Kínának van egy rendkívül elzárt kultúrája. Középső birodalomnak hívja magát és tekinti magát, és ez a középső birodalom azt jelenti, hogy ők a világ közepe. Tehát a világ összes része az ő hozzájuk kell, hogy igazodjon. És hát van is ebben valami igazság, mert mondjuk az európai vagy az amerikai történelem nem hatott a kínaira, és a kínai nem hatott az európaira, tehát meglehetősen nagy elszigeteltségben éltek. És a 19. században, amikor ezeket a nagyon értékes területeket az európai hatalmak kezdik fölfedezni, akkor Kína határozottan ellenáll mindenféle kereskedelmi törekvésnek, mindenféle tudományos együttműködésnek, mindenféle diplomáciai együttműködésnek. Tehát a kínai császárok egyáltalán és a kínai udvarnok, a mandarinok nem is ismerik azt a fogalmat, hogy diplomata. Ők Kínával csak olyan kapcsolatot tudnak más ország részéről elképzelni, amikor a másik ország alárendeli magát, és az ő követe, hogy maradjunk ennél a kifejezésnél, le kell, hogy boruljon az ég fia a kínai császár előtt. Ugye ők ebben a szörnyűséges, hát hosszú évszázadokon keresztül élő és működő képzetben élnek, de tehát a 19. században már az angol követtől megkövetelni azt, hogy boruljon le a kínai császár előtt, hát ez meglehetősen bizarr, mert egyébként ők megkövetelték, hát ugye nagyon határozottan az angol diplomaták ezt visszautasították, és megpróbáltak hatni rájuk. Hozták azokat a csodálatos ipari, friss találmányokat, amelyek ugye abban az időszakban valósítottak meg Angliába, a kínaiakat egész egyszerűen nem érdekelte. Azt mondja, hogy nekik erre egyszerűen nincs szükségük, ők önellátóak, ők minden szükségleteiket ki tudják elégíteni, és ugye itt jön az emberi gonoszságnak egy szinte példa nélkül álló manipulációja. Úgy vették rá Kínát a kereskedésre, hogy az Indiában termesztett ópiákat bejutatták Kínába, és szinte a lakosságnak egy jelentős része rászokott az ópiumra. Na, egyszeribe lett neki kereslet, tudnék az ópiákat, az ópiumot nem tudták másként megvenni, mint hogy valamiféle kereskedelmet bonyolítsanak az európai hatalmakkal, és ez a kereskedelem mentén természetesen behatolt a Kína területére is. Tehát ugye ezzel kapcsolatban különböző háborúk dúltak, Kína önellátása is persze egyfajta illúzió volt, mert nagyon súlyos több évig tartó, évtizedig tartó parasztlázadások törtek ki, vallási ellentétek emberek voltak, tehát számtalan ellentét szabdalta Kínát, amelyről a kínai elit nem igazán akar tudomásul venni. Azt a mandarint, aki nem tudott urrá lenni ezeken a zavargásokon, egyszerűen küldtek neki egy sejemzsinort, és úgy gondolták, hogy a mandarin öngyilkosságával vagy meggyilkolásával ezt a problémát megoldották. Na most volt egy személyiség, egy hölgy, egy nő, Jehonala a neve, ő Mandzsu származás, ő volt az utolsó kínai császárnő, gyakorlatilag császárnő, mert hát ugye elvileg azért ezt a tisztséget nem töltette. Cixi volt a kínai neve, a Mandzsu neve pedig Jehonala, aki hiperkonzervatív volt. Végtelen jó képességű, a kínai hatalmi játszmákban tökéletesen eligazodó személyiség volt, de semmiféle modernizációt nem engedélyezett. Ha modernizálódott, ha engedményeket tett, akkor azt mindig katonai erővel kényszerítették ki. Erre az időszakra esik, egyébként éppen 1900-ra esik a híres boxerlázadás, amely ugye azzal kapcsolatos, hogy éppen Cixi bújtotta föl a kínai nacionalistákat, hogy támadják meg az európai nagyhatalmaknak az ott lévő kereskedelmi központjait, öljék meg őket, árujukat szórják a tengerbe, és egyáltalán szüntessék meg ezt a féle befolyást. Na most ugye azért hívják boxerlázadásnak, mert ez a sajátos kézi harca, kung fu volt a módszere ezeknek, és ugye az angolok ezt valami box mozdulatoknak, tehát nem tudták máshol, mivel így boxoltak Angliában, és akkor hát azt mondták, hogy ők a boxerek, akik önmagukról elhitték, hogy nem fogja őket a golyó, tehát ők sérthetetlenek. Hát azért néhány meglepetésben aztán volt részük, amikor leadták rájuk az első sortüzeket az angol katonák, de óriási lázadás tört ki, nagyon sok európai is meghalt, sok európait fogságba ejtettek, a vége azonban az lett, hogy az európai nagyhatalmak Pekinget is elfoglalták, és maga a császárnő is alig tudott megmenekülni.
Az utolsó császár című filmet ajánlottad nekünk. Ugye a császárnő után, ha jól értem, utána jön a mi főhősünk.
És így van, és pontosan ez az elem, ami összekapcsolja a két személyiséget, illetőleg a két eseménysort.
Kína ma is óriási szerepet játszik a világban, tehát nagyon érdekes lehet megnézni, hogy 1900 után hogyan alakult az ő történelme. Ne felejtsék a címet, az utolsó császár. Köszönjük dr. Téglás Péternek ma is ezt a nagyon-nagyon híres és nagyon érdekes időszakot feltáró filmet. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.